Az Úr legyen veletek!
És veletek!
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreája vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait. Kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti mit mondtok, ki vagyok? Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Azután arra kezdte tanítani őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok, az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korbolta Pétert. Távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Kinek tartanak engem az emberek? Talán ma ezt így mondanánk, hogy Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy vélekednek rólam, mi a véleményük én felőlem. Aztán azt kérdi, ti mit mondtok erről? Akkor ezt ma talán így mondanánk, ti mit gondoltok arról, hogy én ki vagyok? És akkor, mikor hogy vannak vélemények, vannak hipotézisek, vannak föltételezések, elgondolások és előítéletek, és aztán Jézus, amikor ezt a kérdést teszi föl, hogy na, akkor tulajdonképpen ki vagyok én? És amikor Péter azt mondja, te vagy a Messiás, bizonyos szempontból, hogyha nem ismernénk, hogy a történetnek van folytatása, azt mondanánk, na ez az, de szép befejezés. Hát ez az evangélium, hogy itt az apostolok fejedelme úgy is hozza a szöveg, hogy Péter válaszolt, hát ki más is. A főnök válaszol, azt mondja, te vagy a Messiás, itt az igaz hit, a történetet lezártuk. De utána történik igazán az, amiről érdemes elmélkednünk. Ez pedig, hogy Péter egészen világosan kimondja, te vagy a Messiás. És utána jön egy rész, ami már a múltkori evangéliumban is kérdéseket vethetett föl, hogy Jézus azt mondja, na erről aztán ne beszéljetek. Hogy? Az igazságról? Hát pont az igazságról, pont arról, ami így van. De hogy itt mennyire sokkal árnyaltabb dologról van szó, honnan tudjuk a történet második részéből? Mert miközben Péter elmondja, most nézzétek el nekem, hogy így mondom, a katolikus egyház tanítása, Jézus a megváltó. Aközben, ami gondol arról, hogy mit jelent, hogy Jézus a megváltó, és hogy ennek mi a következménye, és hogy ez a mi életünkre nézve mit jelent, az maga a szintiszta tévedés. De érdekes ez, hogy miközben kiállhatunk magunk elé, vagy a tükör elé, és azt mondjuk majd itt 13 és fél perc múlva hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Aközben lehet, hogy minden igaz, amit mondunk, csak minden, ami ehhez az igazsághoz kapcsolódik bennünk, az köszönő viszonyban sincs Istennel. Hát azért ez egy kicsit megcincálja az emberi lelket. Most mondhatnátok azt legalább, hogy köszönő viszonyba sincs, na jó, ne túlozzunk. De Jézus azt mondta Péter gondolatára, hogy távozz tőlem, Sátán. Úgyhogy eléggé finoman fogalmaztam én mirák vonatkozóan. Mit kezdjünk akkor ezzel a helyzettel? Az első gondolat így szól, és most olyan érdekes dolog történt velem, tulajdonképpen, hogy az evangélium egy nagyon sajátos módon bekopogtatott hozzám délután, mert tartottam egy előadást, és ott többször kiemeltem ezt a szót, és hát nyilván a mögötte lévő valóságot, hogy evolúció. Hát az evolúció alapján. És az előadás után megkerestek egy hölgy, és a hit mindenféle magabiztosságával rám tekintett, és azt mondta, atya, hogy képzelte azt az evolúciót? Azt melyik szentírási könyvből vette? Tudjátok, az volt az élményem, hogy ezt egy képben kellene megragadnom, hogy úgy élte meg a helyzetet, mint amikor a macska játszik az egérrel. Pontosan tudja, hogy bármelyik pillanat, hogy a karra közé kaparítja, kinyírja, és azt mondja, ne lehet. Szóval így éreztem magam, mint a kisegér a macska karmai között, hogy mindjárt rámolvassa, hogy fogalmam sincs a katolikus hitről, és milyen téveszméket terjesztek. Mert hát nyilvánvaló, hogy a mi hitünk mi? A mi hitünk a teremtés. Hát ezzel szemben az evolúció egy ilyen himi-humi kis tudományos elgondolás. Tudjátok, az ebben az érdekes, hogy mondjuk ha az egyház tanítását vesszük, az egyház tanítása a római tanítóhivatal megnyilatkozásai szerint az evolúcióról az, hogy egy biztos hipotézis. Az evolúció és a teremtés elgondolása átjárják egymást, nincsenek egymással ellentétben. Ahogy jön hozzám az asszony, és azt mondja, természetesen ő tudja, hogy hogy van a hit, én egy óriási tévedésben vagyok. És tulajdonképpen, ha én azt válaszolom ennek az asszonynak, jaj, drága asszonyom, hogy ön mekkora tévedésben van a saját hitével kapcsolatban, te jó ég, hát ez nem is nagyon nevezhető katolikusnak. Hát tessék egy picit utána olvasni. Jaj, de sajnálom, évtizedekig egy ekkora tévedésben élt. Elég furcsa, ugye? Pedig pont így van. Ezért az első gondolat így szól, amikor Jézus azt mondja, hogy aki nem tagadja meg magát, és nem veszi föl keresztjét, hogy úgy kövessen engem, nem lehet a tanítványom. Tulajdonképpen ez most, hogyha részekre bontjuk, azt jelenti, hogy vannak a véleményeink, a gondolataink, a hipotézisünk, a jövőképünk, de főképp pedig, és ez a legnehezebb, a hitünk. És pontosan mindezeket tudnunk kéne zárójelbe tenni, mint ahogy az asszony számára egy döbbenetes kihívás 70 évesen rájönni arra, hogy nem is ő gondolt a katolikus módon. És ezért a saját eddig meglévő hitünket fölülmúlni, ez olyan, mint egy belső vonal. Na, ezt nagyon megértem. Hogy ahogy eddig gondoltam az életet, ahogy eddig hittem Istent, hogy az esetleg pont másképpen van. Hát ez teljesen fölfoghatatlan. És hogyha ezt a témát szeretném még jobban megragadni, mit is jelent ez? Ez a kifejezés tulajdonképpen ma nem egy közkedvelt kifejezés, akkor ezt mondjuk, hogy tagadja meg magát, nem egyáltalán nincs kedvünk megtagadni magunkat. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Általában úgy képzeljük el az önmegtagadást, hogy van az én akaratom, és van Isten szándéka, vagy akarata, a kettő ütközik, és akkor úgy... Na jó! De hát persze egyáltalán nem na jó, hanem egyszerűen szörnyű, és akkor jó, nem jó. És sokkal többről van szó. Nem két akaratnak vagy szándéknak az ütközéséről van szó, ahol egyszer csak úgy azt mondjuk, hogy jól van, neked van igazad, vagy úgyis te vagy a nagyobb. Nem a cicának és az egérnek a története az Isten-ember kapcsolat, hogy a te karmod nagyobb és én vagyok a kicsi, hanem sokkal inkább arról, hogy amikor átéljük a saját életünket, beleértve a hitünket, azt így mondhatnánk összefoglalóan, azt nagyon énszerűen éljük meg. Azt mondjuk, hát ha valaki vagyok, megkérdeznénk ezt az asszonyt, hát ki vagy te katolikus asszonyként, hát az a valaki, aki mindenemet oda, hát a teremtés, a teremtő Isten, egyetlen szálat ne húzzon ki az én hitemből senki se, hát erre építettem az egész életemet. És nem egyszer Isten arra hív bennünket, hogy valami olyasmin lépjünk túl, vagy nőjük ki, ami hallatlanul énszerű számunkra. Egészen úgy éljük meg, főleg itt és most, vagy ebben a pillanatban, vagy helyzetben, hogy ha van valaki, akire azt tudom mondani, hogy na ez vagyok, akkor az pont az, amit most fölül kéne múlnom. Hadd hozzak egy olyan példát, vagy történetet, amit ti jól tudtok. Amikor Nik Vujicic, ez a fiatal srác, tudjátok, karok és lábak nélkül, apja pedig egy lelkész, és ez a kisfiú gyerekként úgy imádkozik, hogy Istenem, legyen úgy, hogy én lefekszem aludni, és akkor én alszom egy jót, de ha nem jót, az se baj. De hogy én alszom, és becsukom a szemem, és aztán, mikor reggel fölébredek, egyszer csak már van karom meg lábam. Hát Uram, neked miből állna? Csináljuk azt, hogy én lefekszem aludni, és akkor csiribi csiribá. És fölébredek, és van karom vagy lábam. Uram, nem kérek sokat, mert a többieknek is van. Nem kérek rosszat, mert ez jó. Hát valami olyasmit kérek, amiről te beszélsz, hogy szeretsz minden embert. Hát ki és mikor teljesíteni ezt, ha nem te, és nem ma éjszaka? Hát ha van, ahogy ezt az előbb próbáltam mondani, énszerű imádság, amiben ez a kisfiú belerakta mindent, ami ő maga, az ez az imádság. Ha van szívből jövő imádság, akkor az az, ahogy ez a kisfiú elimádkozta, hogy Istenem, kitől kérjem? Hát könyörülj rajtam! De ez a kisfiú 10 évesen, és 11, és 12, és 13 megéli, hogy nem nő ki, sem a karja, sem a lába. Majd elég nagy lesz ahhoz, hogy azt is tudja, hogy ez sosem fog megtörténni. De akkor a kérdés az, hogy hívő marad-e, vagy nem? De akkor kiben fog hinni? Tehát mi lesz ennek a hitnek a tartalma? Hát ez a hit, és ez az imádságos gyerek, újból és újból szembesült azzal, hogy sosem lesz úgy, ahogy ő hiszi, és ahogy imádkozik érte. És egyszer csak ez a kisfiú azt mondja, most rádöbbentem valamire. Nézzétek el, hiszen ezt a történetet többször mondtam, most nem is ezért mondom el, hogy mint valami újdonságot idehozzak. De azt mondja ez a kisfiú, hogy most döbbentem rá, hogy nincs hatalmamban a fölött dönteni, hogy legyenek-e karjaim vagy lábaim, de eldönthetem, én eldönthetem, hogy egy életen keresztül fogok haragudni Istenre azért, amit nem adott, vagy egy életen át leszek hálás neki azért, amit adott. Hogy írhatjuk le ennek a kisfiúnak a fejlődését eddig az imádságig, és eddig a megfontolásig? Neki a régi önmagát, a régi hitében egyszerűen szükséges volt elengednie és fölülmúlnia. Pedig valami olyat imádkozott és valami olyat élt meg, ami talán a leginkább ő volt a szíve mélyéből. És szükséges volt fölülmúlnia. Különben az élet elviselhetetlen, érthetetlen, elfogadhatatlan. Pont úgy, hogy Péter azt mondja, ments Uram! Ez te veled nem történhet meg, mert ha ez veled megtörténik, tulajdonképpen én bennem mindennek vége van. De ez a kisfiú megélte a hitéből, hogy annak a hitnek, ahogy eddig hitt, és abban az Istenben, akiben eddig hitt, annak vége van. És amikor 18 és 20 éves lett, az a kisfiú már nem azzal a hittel hitt, és nem abban az Istenben. Itt messze többről van szó, mint két akarat ütközéséről, hogy én is szeretnék valamit, ő is, és akkor az erősebbnek lesz igaza, akit Istennek hívnak. Itt az ember drámai természetéről van szó. Az a kifejezés, hogy ön megtagadás, annak a folyamatnak egy kiemelkedő pillanata, amikor valaki látja, hogy az önmaga felülmúlásának az egyik lehetetlen, elkerülhetetlen része, az az, hogy egyszer csak ezt elengedje, és valami új szülessen meg benne. Ezt nevezik önmegtagadásnak, ezt a pillanatot, Hadd hozzak ehhez egy élményt, amit pár nappal ezelőtt láttam egy filmet. Lezuhan a repülőgép. Mínuszok, havak. És ketten éri túl. És jönnek le, és januárban, és egymás segítik, és hát persze gondoljuk, hogy túlélik, de azért mégiscsak a film, hát drámai. És hogy jönnek le, egyszer csak ott a nagy hidegben, több nap után találnak egy kis kaibát. És a kaibában még találnak két konzervet is. És van fa, és be lehet fűteni. Értitek ezt? Ott a nagy semmi közepén, ott vannak egy fűtött kis kaibába, és van konzervész, és lehet enni, és ott vannak benn. Az ember életének ez a szimbóluma. Az ember, mint egy szerencsétlenségnek a túlélője, az élet drámaiságba vettetett személy, egyszer csak talál egy kaibát, és azt mondja, na, itt meleg van, száraz a ruhám, van még két konzerv, engem innen senki nem parancsolt, nem én innen biztos, hogy sehova nem megyek. És telik egyik nap a másik után, és egymás felé fordulnak, és azt mondják, ha nem hagyjuk itt ezt a kis kunyhót, ahol meleg van, még a konzervben az ételnek az illatát érezzük, és száraz a ruhánk, és nem megyünk ki a januári hószakadásba és viharba, akkor meg fogunk halni. És ezért, amiről Jézus beszél, hogy aki nem tagadja meg magát, az elpusztulja, aki megtagadja magát, az az életre jut, ezt tulajdonképpen úgy írhatjuk le, hogy amikor ez a két ember rájön, hogy ott azt az oltalmat jelentő kis kaibát el kell hagyni, mert a menedékeik, a börtönük később a koporsójukká fognak válni. Mert pontosan így lesz. Ha nem mennek ki a kis kaibából, a menedékük a koporsójuk lesz. Ezért el kell onnan indulni, és ezt mi így írhatnánk le, hogy egy szűk, de olyan biztonságosnak és megszokottnak tűnő realitásból egy sokkal tágasabb realitásba érkezünk. Nem két akarat ütközik, az ember kis gyöngy akaratocskája, meg kis vágyai, meg az Istennek a szándéka úgyis úgy lesz, mint ahogy a macska az egérrel játszik. Hanem arról van szó, hogy egyszer csak fölismerjük azt, hogy mi tulajdonképpen nem vagyunk a realitásban. Isten pedig abban van. És a bátorság annak szól, hogy a realitás veszélyből átlépek a valóságban. Hát persze, mikor benne vagyunk, nem így szoktuk megélni, de lényegileg erről van szó, hogy egy szűkös realitásból átlépünk a valóságba. Miért merem ezt mondani? Most nézem, egy picit fut az idő, és na, nem élhetek vissza a türelmetekkel. Hogy mi az, amit annyira énszerűnek élünk meg, hogy azt mondjuk, hát ennél jobban nem tudok én lenni, és ennél jobban nem tudok imádkozni, a hitem ennél jobban nem tud kifejeződni. Az eféle természetben mindig megjelennek a legmélyebb érzéseink. És milyen érdekes, hogy Jézus, ahogyan eljutod, hogy Uram, legyen úgy, ahogy akarod. De nem mint két akarat ütközése, hanem hogyan? Hogy először nem tudom, hogy van a sorrend. Szembe kell néznie a haragjával. Azt mondja, ha jogos valakinek a haragja, Jézus haragja jogos. Honnan tudjuk, hogy szembe kell néznie a haragjával, és túl kell jutnia rajta? Onnan, hogy még ő maga is azt mondja, amikor kirántja a kardot az a fiatal ember, hogy tedd el a kardodat. Te ide figyelj, nem gondolod, hogy nem jutott eszembe, hogy szólhatnék Isten angyalainak? Bármikor, és itt lenne olyan haddelhat, folyna itt a vér patakokba, elhihetitek. Tehát Jézusnak át kellett mennie azon a haragon, indulaton és dühön, ami joggal volt benne, és nagyon énszerű, de jogos és igazságos. És átmenni ezen a haragon, és hogy átmegy a haragon, annak van egy pillanata, amiről így beszélhetnénk, hogy önmegtagadás. Az a pillanat az, amikor azt mondja, nem adok teret ennek a haragnak, Mert bár itt és most ebben a pillanatban igazságos és jogos és érthető és természetes és emberi. De nincs benne az egész világ. De én benne vagyok. Az egész világ nincs benne. De én szeretném, hogy benne legyen. Hát azért jött, hogy az egész világ benne legyen. Ezért most ezen a haragon át kell mennem. És tudjuk, hogy hogyan szembesül Jézus a félelemmel, hogy vérrel verítékezik. És tudjuk, a kutatásokból van ilyen, hogy vérrel verítékezés. Hát azért a félelemnek elég komoly minősége. És hogyha megáll a félelménél, és azt mondja, Uram, ide figyelj, látod, már vérrel verítékezek, mit akarsz még tőlem? Eddig mentem. Most maradok még 30 évig, és szeretek mindenkit, ahogy csak tudok. Rendben? Akkor ez azt jelenti, hogy megmaradt ott a félelménél, és nem jutott el hozzánk. Nem jutott abba a valóságba, amiben ő mindig is akart lenni. És akkor ott van a szomorúsága. Bent van a fületekben, ahogy azt mondja Jézus, nagyot sóhajt, mondja a Szentírás, és azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hányszor akartam összegyűjteni a csibéidet, és egyszerűen nem lehetett. Én össze akartam őket gyűjteni, de egyszerűen nem így lesz. Na ez a szomorúság. És tudjuk, milyen az, amikor a szomorúság majd elemész bennünket. Amikor a gyász majd elemész minket, és azt mondjuk, hogy ezután már nem lehet élni. És az önmegtagadás az a pillanat, amikor azt mondja, ha van normális emberi természetes érzés, itt az a szomorúság és veszteség élmény. De valami elviselhetetlen. De most mégsem adom át magam neki. Én az egész világban szeretnék otthon lenni, nem csak az érzésemben. És végül az utolsó, hogy a négy alapérzést akartam idehozni, ez pedig az öröm, a boldogság vágy. És azt mondaná, Uram, hát ne haragudj, de én, nekem ez nem egy nagy öröm. Hát én az örömet másképp gondolom el. Hát de ugye azt nem mondod, hogy az ott az öröm. Te ugye ne. Hát ezt ne csináld velem, légy szíves. És ebben a folyamatban, amikor Jézus azt tudja mondani, hogy most ahogyan átélem, mi volna az öröm vagy a boldogság, ha most ezen át tudok menni, akkor átélem, mi az az öröm, ahogyan azt Isten gondolja. Na, hogy én gondolom, azt most tudom, hogy ez milyen, nagyon pontosan tudom. Ezért, amikor ez hangzik el, nem tagadja meg magát, nem veszi vállára a keresztjét, hogy tulajdonképpen az önmegtagadás is az önmagunk felülmúlásának egy kiemelkedő pillanata. Nem mondanám a lényegének, de egy elkerülhetetlen pillanata, ezért kitaláltunk rá egy szót is. Az a pillanat, amikor azt mondom, nem engedem magamat teljesen át ennek az érzésnek, ennek a gondolatnak, ennek a véleménynek, mégpedig azért, mert ez túl szűkös hozzád, Uram. És én szeretnék abban a valóságban lenni, amit úgy hívsz, hogy Isten országa.